El, hogy ilyenkor az embernek kétfajta kísértése van, egyik, hogy katonásra fogja a dolgot, hogy azt mondja, hogy kérem, az alkalom kezdő időpontja 4 óra, 00. Na most ugye nem akarom így kezdeni, mert a gyerek szív megrettem. A másik, hogy apásra fogjam a dolgot, hogy hát tudjátok, ezt sem fogom csinálni, mert azt mondják, hogy jaj, de engedékeny, ez sem lenne igaz. Katonás vagyok, fegyelmet, rendet szerető ember, a dolgom, hogy megtanítsam az ifjaknak, a jövő nemzedékének, hogy van az egyházban egy különleges rendtartás. A rendtartás első pontja az, hogy pontosak vagyunk. A kegyelemnek van órája, van a kairosz, az alkalmas idője. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy ha valaki ezt nem vásárolja meg, nincs ott akkor, amikor ott kell lennie, akkor a kegyelem órája tovább megy, és elmúlik az idő a számára. Nem lehet eljátszani. Ezért azt szeretném a szívetekre jelezni, ifjak és öregek, hogy az Isten népe pontos, pontos nép. Nem csak fontos nép, pontos nép. A másik, amit előre bocsátok, hogy a templomban a viselkedésnek vannak szabályai. Például, ha bejönök egy templomba, az első dolgom, hogy nem leülök, vagy elkezdek emberekkel csevegni, hanem mert ez az imádság házának mondatik, megállok a helyem előtt, meghajtom a fejemet, és hálát adok Istennek, hogy Uram, ezt a csodát megtetted velem, hogy újból előtted lehetek. És amikor elmondod a hálaimádságot, leülsz. Tehát minden református ember, kicsi-e nagyja, így jön a templomba. Azután nem a szomszédjával kezd el diskurálni, mert azzal bármikor lehet diskurálni. A templomba imádkozni szoktunk, hogy Isten készítsd elő a lelkemet, hogy a te szent lelkedés igéd átjárhassa. Tehát készülök a vele való találkozásra. Tetszik tudni? Ez így működik. Legközelebb, hogyha jöttök, nagyon boldog vagyunk, hogy itt vagytok. Ha jöttök, már próbáljátok így csinálni, hálaadással, és az embernek a figyelmét nem köti le más.
Thank you.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok még az élő Istennek ígét, hogy megvan írva Lukács evangélium a 10. részében. A 10. rész 21. versétől kezdődően. Azon órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta: hálákat adok neked, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én Atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az Atya. És kicsoda az Atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. És odafordult a tanítványaihoz, ezt mondta nekik: boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom nektek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták. És hallani, amiket hallotok, de azok nem hallották. Jöttünk, hogy emlékezzünk a karácsony ünnepére, amikor eljött erre a földre Jézus Krisztus, amikor az angyalok bejelentik, hogy nagy örömet hirdetnek a földön, amely minden népnek öröme lesz, hogy megszületett a megtartó. Én nektek erről a megtartóról szólok most néhány szót, és arról a titokról, amit nem mindenki ismerhet meg. Van-e közöttetek olyan gyerek, aki szereti kikutatni, hogy mi a karácsony ajándéka? Senki? Nem is érdekli, hogy mi az ajándék, hogy mi lesz? Megvallom nektek, hogy ismertem valakit, aki elmesélte nekem, hogy gyerekkorának egyetlen szenvedélye volt a kutatás. Mindig érdekelte, hogy vajon mit fog kapni. És elmesélte, hogy alig várt, hogy a szülők elmenjenek otthonról, aztán kezdődött a nagy kutatás, fiókok kihúzása. Kulcsokat keresett, hogy zárakat nyisson, hát ha ráakad a titokra. És amikor megtalálta valamit becsomagolva, akkor úgy kellett bontogatni, hogy ne lásson, hogy nehogy szakadjon, nehogy repedjen. Úgy kellett visszacsomagolni, hogy a szülő ne vegye észre, hogy kikutatta a titkot. Nem mondom meg, ki volt az illető. A zsidék azt, hogy meg fogom mondani, nem mondom meg. És elmondta, hogy mindig ilyen keserűség érte, amikor eljött a karácsony, mert ő már tudta, hogy mi lesz az ajándék. Hát most nem ilyen titokról fogok beszélni, olyan titokról, amit néhány embernek megmond az Isten, és van, akik előtt eltitkol, hogy nem tudják meg, hogy Isten mit tervez, hogy tervezte. El kell mondanom azt is nektek, hogy ezt mondja a Biblia igéje, hogy senki sem ismeri az Atyát, csak egyedül a fiú, tehát senki nem ismeri az Atyát, csak egyedül a fiú, illetve akinek a fiú meg akarja jelenteni, hogy ki az Isten. Hát most meg fogom kérni a gyerekek tőletek, hogy tudjátok, hogy kicsoda az Isten. Néhányan bólogatnak, mi tudjuk, mások néhányzik a fejeket, nem tudjuk. Kérem, csak azt tudhatja meg, hogy kicsoda az Isten, akinek Jézus Krisztus kijelenti, megjelenti. A világban egy sereg ember nem tudja meg, csak majd azon a napon, amikor a végítélet ideje eljön, de a kiválasztottaknak Isten Jézus Krisztuson keresztül kijelenti önmagát, és megismerik a földi életük során, hogy ki az Atya, és az ismeret megváltoztatja az életüket. Amikor az élő Isten egy ilyen különleges dolgot cselekszik velünk, hogy kiválaszt bennünket arra, hogy mi nekünk elmondja a titkot, akkor azzal szembesülünk, hogy mi kiválasztottjai vagyunk az Isten kegyelmének. Tudod, ki vagy te? Egy kegyelembe elhívott, kiválasztott ember, akivel Isten személyesen akar beszélni. Nem akárki vagy ám, nem mindenki kap ilyen ajándékot, te azért lehetsz itt, mert téged az Isten különlegesen szeret. Na most csak azt mondod, hogy olvasom az igét, hallom a beszédeket Jézusról, de az Isten ismeretre eljutni egy különleges eljárás után lehet, ez egy isteni eljárás, azt mondja, hogy újjá szülöm a lelkét, az értelmét, és olyan dolgokat teszem fogékonyá, amit mások meg se érthetnek. Most azt fogom megkérdezni, hogy melyikőtök érdekli az a titok, hogy kicsoda az Isten? Legalább izgatja már a fantáziát, de jó lenne megtudni, hogy ő kicsoda. Nehogy azt hitt, hogy válaszolni fogok a föltett kérdésemre. Nem elégítem meg ilyen könnyen a kíváncsiságodat. Azt mondja az igénk, hogy egyszerűen vannak ember szívek, akikbe az élő Isten elplántálta a hitnek magját, és amikor megszól az igéje, ez egyszerűen csak kinyílik és élni kezd. Ezért van, hogy mindig küld az Isten olyan embereket, tanítványokat, akik bizonyságot tesznek, Isten igéjét elmondják az embereknek, és valamelyik szív erre nem ébred föl, nem támad hit benne, nem lesz bele élő hitében, a másikra pedig egyszerűen csak élő hit támad, és hiszi, hogy az Isten szereti őt, hiszi, hogy Jézus Krisztusban nagyon szereti őt, és egy különleges életet kezd élni. Én most itt abba hagyom, mert a záró alkalommal szeretném befejezni a mondandómat, hogy helyet adjak annak, hogy mit csinált az Isten, hogy adott ígéreteket, és az ígéreteket hogyan teljesítette be Jézus Krisztusban, de ezt nem én fogom elmondani, hanem majd ti. Most azért imádkozzunk, hogy az Isten nyissa meg a szíveteket, szent lelkével munkálkodjon ma itt, erővel és hatalommal, hogy elvezessen titeket a titoknak az ismeretére, hogy megismerjétek, hogy ki az Isten, és hogy szeret minket. Hadd beszéljen erről az ő igéje, a ti szátokon keresztül. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, édesatyánk, hogy a titkot bölcsek előtt és hatalmasok előtt elrejtetted, és a kisdedeknek megjelentetted. Így volt kedves előtted. Arra kérünk, hogy amit senki más nem tehet meg, csak te személyesen, hogy az emberi száj által kimondott szót, amit tőled kapott az ember, a te lelkeddel úgy vidd el az ember szívéig, hogy ott valóban lélek és életként munkálkodjon. Áld meg minket, Uram, a te lelkeddel, a Krisztus Jézusért. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A gyerekek nevében hadd köszöntsem az idősebbeket, az idősebbek nevében hadd köszöntsem a gyerekeket. Idén először megrendeztük azt, ami olyan sok év óta már önmagáért kiállt, hiszen a gyerekek is gondolták, hogy vannak idősebbek, akik előttük járnak, és az idősebbek is hitből tudják, hogy kell lenni folytatásnak. De eddig mindig külön alkalmat rendeztünk, külön karácsonyt rendeztünk a kisebbeknek, külön a nagyobbaknak. Most olyan jó a gyülekezet nagy családjában együtt lenni. Néhány nap múlva karácsony, és azt gondolom, hogy nagyon sokan, talán mindannyian készülünk erre a napra. Mindenkit feszít a várakozás, nem csak a titok miatt, hanem az ajándékok miatt is. Aki gyerek, nagyon szeretné már megkapni azt, amire vágyott, amiről sejti, vagy talán tudja, hogy az övé lesz. Nagyon jó ajándékot kapni, de mi felnőttek is tudjuk, és átéljük azt az érzést, hogy nagyon jó adni azoknak, akiket szeretünk, akik a mieink, odaadni mindazt, amit csak odaadhatunk nekik. Ez egy kicsit jelképe az ajándékozás annak, ahogyan Jézus odaadta önmagát és az életét, és ahogy mi ajándékozunk, hadd legyen a jelképe annak, hogy mi is szeretünk. A mai alkalommal jó néhányan hoztunk egy kis ajándékot, amennyi tőlünk tellett. Hol az énekkar, hol a gyerekek, hol az idősebbek. Hadd nyújtsuk át ezt most egymásnak, és hallgassuk így szeretettel mindazt, amit ide hoztunk az Úr asztala elé egymásnak a karácsonyi alkalommal.
Röviden elmondanám, hogy mit énekelnénk. Három kórusművet szeretnénk énekelni a karácsonyi énekek közül. Az első nek a szövege arról szól, hogy elmegyünk a betlehemi jászol bölcsőhöz, és hódolunk a megváltó előtt. A második énekünk azon örvendezik, hogy eljött az Úr, és arra kéri Istent és az Urat, hogy fogadj be minket, jöjj a mi szívünkbe, költöz a mi életünkbe, és mi szeretnénk neked glóriát, hallelujját, örvendező éneket énekelni. És a harmadik ének is tulajdonképpen arról szól, ami a második, de az angyal szájába adja a szöveget. Nem tudom, gyerekek, tudjátok, hogy az angyalok mit énekeltek, akkor, amikor a pásztoroknak megjelentek? Volt szó benne a földről, meg volt szó benne a mennyről, mondjad. Így van, tudjátok mondani hangosan? Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön mi legyen? Békesség, és az emberekhez jó akarat. Így van, a harmadik ének erről fog szólni.
Thank you. Kezdek, Úgy hívják ezt a kezet, ezt a kart, hogy hit, a hitünk a lelkünknek a karja. A sok emberrel kell átvennem Jézus Krisztustól a bűneink bocsánatát. Én azt szóljak egy-két szót az unokáimról, amikor kicsik voltam. Egyszer nálunk ebédnél, a kisebbet a Zsófi, 8 éves volt akkor, és megszólalt, és azt mondja, hogy váratlanul azt mondta, mi az, hogy megváltás? Hát éppen akartam megutalálni valamit, de a nagyobb, a nővér éve rászólt, én rám szólt, hogy ezt én mondom meg neki. Ő 12 éves volt akkor. És azt mondta, hogy Zsófika, ugye szoktál rossz lenni, ugye szoktál? Na hát az Zsófi egy kicsit olyan kelletlenül oda rögte a szót, hogy szoktam. És akkor azt mondta Éva, hogy na látod, erről van szó, hogy Isten nem téged büntet meg a rosszaságaid miatt, hanem Jézus büntette meg a rosszaságaid miatt. Nem beszálltás. És ezt az ajándékot kínálja fel nektek Isten a karácsonyra, hanem most karácsony. És akkor annak is örültette, hogy nem egy haragú Isten kapcsolódhatok, egy hatalmas, megközelíthetetlen Isten, hanem mennyei édesatya. Aztán folytatnám a sort, mert János apostol is folytatta a sort, és azt írja, írtam nektek ígya, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Hát most azokra gondolok, akik már az általános iskolában sikerültek, már legtöbben konfirmáltak, és talán már át is adták az életüket Jézusnak, én azt hiszem sok olyan van köztünk. Óriási ajándékot kaphatok Jézustól, azt, hogy minden körülmények között, minden kísértésben lehet győzni, mert ő harcol értetek, és ő biztatja keresztül a győzelmet értetek. A kísértések csőstől jönnek. Nagyon sötét világban élünk, és legfőképpen jönnek a hitetlenségnek, a világos gondolkozásnak a kísértései. Aztán jönnek a testnek, a tisztátalanságnak a kísértései. És jönnek a pénzszerelmének a kísértései. Nem a pénzen kívül sok mindent. De ti olyanok lehettek, mint Józsué, akinek Isten azt mondta, hogy minden helyet, amit tagadok, érünk, nektek van. Ti is úgy lehettek ifjak, hogy minden helyzetben, életetek minden napjában, minden kísértés között Isten nektek akarja adni a győzelmet, hogy nem úgy vagyok el. Győztetek Jézusért. És ezért a győzelemért még imádkozunk, öregek, de most szeretném kérni is a ima közösséget, hogy ezt legyünk komolyabban az egyik rendszeres és komoly imádkozás. Hát nekem most itt abba kellene hagynom, de nem hagyhatom abba, mert János apostol sem hagyta abba, hogy engedhessük meg nekem, hogy azért az öregekhez is szólok egy-két szót. János apostol azt írja még, írok nektek, Atyám, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Csodálatos ajándéka létezik a hívő öregségnek. Az, hogy egy csodálatos rálátást kapunk múltra, jelenre és jövőre. El tudjuk magunkat helyezni az örökké valóságba. Meglátjuk azt, hogy hogyan munkálta és építette bennünk Isten az örökké valóságnak, az üdvösségnek a dolgait. De nem csak a múltnak örülhetünk így,
hanem a jövőnek is, mert csodálatos cél felé megyünk. Minden nappal közelebb jön az a nap, amikor Jézus Krisztusnak színe elé megyünk és leborulunk a lábainál. Aki szereti Jézust, aki hisz benne, aki az életét Jézussal éli, az tudja, hogy ez milyen csodálatos dolog. És hadd mondjam ennek befejezéseképpen ezt az igét el. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága,
mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Ez a mi ajándékunk az öregeké, de ti gyerekek se rémüldözzetek az öregektől, mert az öreg is lehet ilyen reménnyel, örömmel telt, ha Jézus Krisztusban hisz. Azért érdemes nektek már most elindulni vele. Hát ezzel kívánok nektek minden korosztálynak áldott karácsonyt, a kicsiknek, akiket úgy szeret Jézus, hogy magához öleli őket, a gyerekeknek, akiknek hirdeti most a bűnbocsánatot, az ifjaknak, akiknek hirdeti a győzelmet, és az öregeknek, akiknek hirdeti a színről színre látásnak a csodáját. Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
ahogy az énekszó is tolmácsolta, Jézus születéséről a proféciák nyilvánvalóan szóltak. Hallgassuk meg ezeket a proféciákat, most még pedig olyan módon, hogy hallgassuk meg először azokat az ószövetségi ígéket, amelyek megígérték Jézus születését, és utána hallgassuk meg a párjukat, azokat az új szövetségi ígéket, amelyek arról beszélnek, hogy hogyan teljesedett be mindez. Először is hadd halljuk meg, hogy Betlehemben kell megszületni a megváltónak.
De te Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei közt, belőled származik nékem, aki az uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van.
És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt.
Mikás és Máté után most szólaljon meg Ézsaiás és Lukács.
Ezért eljárt néktek az Úr maga, íme a szűz fogam méhében, szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek.
És mondja neki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak.
Jeremiás és Lukács arról tesz tanúbizonyságot, hogy Dávid házából kell megszületnie a messiásnak.
Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsön cselekszik, méltányosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, a mi igazságunk.
Ez nagy lészen és a magasságos fiának hivattatik, és neki adja az Úristen, a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen.
Hóseás és Máté beszél arról, hogy Egyiptomba kell menekülnie a kis Jézusnak és a szüleinek.
Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Ő pedig fölkelve vevi a gyermeket és annak anyját, éjszaka és Egyiptomba távozik, és vevéhez. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Jeremiás megjövendőli, hogy Heródes gyermekgyilkosságra vetemedik.
Ezt mondja az Úr. Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves sajgatás, Rákel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.
Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén megölette Betlehemre, és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől az alól, amit a bölcsektől tudakolt. Ekkor teljesedik be, amit Jeremiás proféta mondott, amiről így szólt.
Súha lacott rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.
Az utolsó csokorba gyűjtött proféciák Jézus életéről, szenvedéséről szólnak arról, hogy miért is kellett neki eljönnie. Előtte hallgassuk meg a gyerekek kórusának az énekét újból, új világosság jelené. Zakariás és Márk szól Jézus jeruzsálemi bevonulásáról.
Örülj nagyon Sionnak, leánya, örvendez Jeruzsálem, leánya, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén.
Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott ágakat.
Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának mondván, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban.
Ézsaiás és Máté tesz tanúbizonyságot Jézusnak a szenvedéseiről.
Pedig bűneinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontozott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg.
Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték.
Zakariás és János a tanítvány mondja el, hogy Jézusnak a kereszten kell meghalnia.
Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a könyörület és könyörűség lelkét. Rátekintek azokra, akiket átdöftek, és úgy gyászolják, ahogy az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keserengnek miatt, ahogyan az egyet elsőszülött miatt szoktak.
Másút ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. Illő eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akit őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen.
Thank you.
Idén a gyülekezet apja nagyja eljött, hogy körülállja Jézus jászolát, és együtt adjon hálát a megváltó földre jöttért. Régebben sokat gondolkoztam azon, vajon hogyan lehet az, hogy egy 2000 évvel ezelőtti esemény, amely akkor néhányak szívét teljesen kicserélte, olyan fontos ma is sok-sok embernek. Isten csodálatos módon gondoskodott arról, hogy az egymást követő nemzedékek szívében megszülethessen Jézus, igéje és a bizonságot tévő idősek hitvallása által lehetséges ez. Sokan közülünk nagymájuktól tanulták kezüket összekulcsolni, tőlük hallottuk az első imákat, a bibliai történeteket. Miért? Mert komolyan vették Isten parancsát. Ne felejtkezzél el azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedből teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. Köszönjük az idősek hűségét, szeretetét, példáját. Köszönjük, hogy nem rejtik véka alá a világosságukat, és így mutatnak nekünk utat Jézus felé. Kívánjuk, hogy még sokáig maradjanak bizonságot tévő szolgái Istennek, a gyermekek és az ifjak előtt járva, a kelenföldi gyülekezet nagy családjában.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon tartalmas kis ünnepséget, és a fáradozásotokat, és a tanulásotokat, és Isten áldja meg azokat az igéket, amelyeket megtanultatok közben, és amely talán a szívetekben is a helyére ért, a helyére került. Most hadd tudjuk meg, hogy mi is ez a titok, hallgassuk meg a lelkipásztorunknak, Takaró Károlynak a záró áhítatát.
Mint ez hozzá kezdenik, hadd mondjam el nektek, hogy a titok le van itt írva nekem 2, 4, 6, 7 és egy negyed oldalba, ezt így most leteszem. Ebből következik, hogy nem erről fogok beszélni. Végig hallgattam az itteni szolgálatot, és mert itt ül az én szeretett drága professzorom, aki nem csak az exegézőt tanított annak idején, hanem a görög nyelvtanra is tanított. Hát a legnehezebb dolgot fogom választani, hogy görög órát tartok itt a végén. Aztán megkérem, hogy ne osztályozzon le. És kérem, hogy ne tessenek ráfigyelni közben, hogy mit szól hozzá, mert az mondjuk lehet, hogy engem itt gátlásossá tenne, hogy elmondjam a dolgaimat. A következő dolog jutott eszembe, amíg hallgattam a gyerekeknek itt az igei, nem bizonyságtételt, hanem az igei beszédét, hogy elmondták a Bibliának a nehéz szövegét, akkor is, hogyha az új folytást használták, hogy hadd mutassam be, hogy miket csinált az Isten az Ószövetség idején, hogy milyen hatalmat is képviselt, azt mondta, a szava által teremt, meg hogy tudott egy emberi életen segíteni úgy, hogy közben a mennybe, mint mindenható Úr, az egész mindenségben, mint mindenható Úr jelen volt és rendbe tartotta a csillagoknak a menetrendjét, közben odafigyelt az egyes emberrel való történésre. Itt csak egy egyszerű dolgot kívánok elmondani, hogy talán a Dániel történetéről már többen hallottak, amelyen nem hallottak volna, egy epizódot elmondok belőle, hogy Istennek a hatalmáról, az emberrel való figyeléséről legyen képünk. Van egy férfi, akit Isten ismer, hogy elhangzott a köszöntőbe, hogy a gyerekeket is névről ismeri, az Isten, ez a Dánielt is ismerte, tudta, hogy fogságba viszik gyerekkorába, és egész életébe, mint fogoly fog élni. A fogságba azért fölemelkedett, mert Isten megajándékozta valami hallatlan nagy értelemmel, bölcsességgel, sőt, olyan dolgokat is tudott, amiket ma nagyon sokan szeretnének tudni, értett az álomfejtéshez, nem csak az álomfejtéshez, hanem olyan kapcsolata volt azzal az Istennel, akit mások nem ismertek, hogy bármit kérhetett tőle, és a kérését megadta az Isten. Egyszer azt álmodja a király, hogy van egy égérő fa, aztán egyszer csak ez a fa kivágattatik, a király álmából felretten reszket, nem tud tovább pihenni, lefelől járkál, mint az oroszlán, és amikor eljön a hajnal, akkor elüvölti magát, hogy csillagjósok ide! Rohannak hozzá a kornak a legnagyobb csillagászai, tudósai, és azt mondja, hogy fejtsétek meg az álmomat! És mondják a csillagjósok, hát megfejtjük miatt neked, de mondd el, hogy mit álmodtál! Erre mondja a király, aha, akkor az könnyű lenne! Ha elmondom, mit álmodtam, akkor nekiálltok megfejteni. Ha tényleg csillagjósok vagytok, mondjátok meg ti, hogy én mit álmodtam, és fejtsétek meg annak az értelmét. És mivel nem tudják megoldani, ezért a király hatalmas haragra, azt mondja, hogy utolsó időpont, ultimátum, másnap reggelre nem mondjátok meg, minden tudóst kiirtatok. Kínjukba, keserünkbe keresik, hogy hol van a nagy tudós, aki ilyet megoldhatna, és valaki azt mondja, hogy jaj, úgy emlékszem, hogy apámnak valaki mondta, hogy él itt egy öreg ember, valamit Dánielnek hívják, ez az Istennek embere, ezt szólítsuk meg. Elmondják Dánielnek, hogy mit kér a király, hogy mondja meg Dániel, hogy mit áradott a király, és azt is mondja meg, hogy mi az értelme. És akkor Dániel, ahogy szokta, imádkozik. Istenhez szól, hogy Uram, jelensd meg nekem, hogy mit álmodott a király, és mi annak az értelme. És És tessék elképzelni, az Isten megjelenti Dánielnek, hogy mit álmodott a király, sőt, elmondja, hogy mi annak az értelme, és Dániel elmondja a királynak, és a király attól elszörnyülködik, hogy valaki tudja az álmát, és nem csak az álmát tudja, hanem azt is, hogy mit mondott el ezzel az Isten. Na ezt a Dánielt, az ellenségei, akik gyűlölik, hogy nagyobb náluk, bölcsebb náluk, többet tud, egy más ügy kapcsán bevettetik az oroszlánok vermébe. Gonosz emberek úgy döntenek, hogy az oroszlánoknak nem adnak enni napok óta. Gyere hozzám ide, légy szíves! Egy különös dolgot mutatok. Tedd össze a két kezedet, ezt add ide erősen, így. A lábodat zárd össze, most szorítsd meg a kezemet, feküdj a kezemre, úgy. Na most itt van Dániel, megfelelt és puh, bevágják a verembe. Na, menj el, ezt úgysem fogod elfelejteni, míg élsz. Szegény Dániel röpül, és gondoljátok el, az éhes oroszlánnak pedig, ahogy látják, hogy mozgás van oda fent a verem tetején, megérzik az emberszagot, ugrásra készen vannak, és ahogy zuhan lefelé Dániel teste, valamelyik oroszlán teljes erejével, tátott szájjal ugrik föl, hogy elkapja. És az Isten beköti a száját. Beköti a száját. Másnap király megy és mondja, Dániel, az élőisten szolgája, élsz? És Dániel mondja, Uram, él a te szolgád. Az Isten hatalma megtartott. Na most eljön Jézus. Arról beszél, hogy aki őt látta, látta az Isten. Igen ám, de hogyha ezt ő állítja, akkor ugyanolyan hatalommal kell bírnia, mint az Istennek. És most jön a görög óra. Az a szó, hogy iszküsz, azt jelenti, hogy potenciális erő. Gyere ide, légy szíves még egyszer. Közelebb, közelebb. Na kérem, tessék megnézni. Itt van egy igen prima ember. Nevedet, légy szíves?
Valami
Misi. Misi. Ó, hát akkor mi kollégák vagyunk, Takaró Károly, Mihály vagyok. Misi, feszítsd meg a karodat. De tiszta erőből. Én érzem, hogy ebbe a srácba van erő. Befelé ható erő, aminek adott esetben kifelé is van ereje. Iszküsz, potenciális erő. Köszönöm. Mindenki érzi magában, hogy van. Hát Jézus Krisztusnak is van, mint Istennek is van potenciális ereje, ami azt jelenti, hogy minden teremtménynél hatalmasabb erővel rendelkezik a bóvó eleve. A kratos azt jelenti, hogy mindenre elégséges erő. Hát ezzel már az ember nem bír. Én őt még felemelem, de a Sobogyi Pista főgondnok úrral küszködnék. Kimondottan görög óra van világos. Küszködnék. Aztán lehet, hogy utána orvosnál sérülő műtétre jelentkeznék. Na most, a minden elégséges erő, a kratos azt jelenti, hogy nincs számára lehetetlen. Nincs számára lehetetlen. Egy történettel hadd mutassam be. Tudom, többen ismertek, nem baj, elmondom. Lázár meghalt. Eltemetik egy gödörbe. Rátesznek a gödörbe egy óriási kőlapot. Kérem, Izraelbe, amikor a nap erejébe süt, akkor 50 fok van, a kőlap fölízzik a napon, és alatta a halott bomlik. Háziasszonyok, ha tányérra kiteszitek azt a húst, amit megvesztek a boltba, 3 óra múlva mi lesz a tányéron? Tessék mondani, segítsenek, én csak teológus vagyok. Ugye olyan piros lé, nem? Na, ezek után nem eszik senki otthon, úgy látom már, de azért elmondom ízesen. Azt jelenti, hogy oszlik, bomlik, csak úgy. Gondold el, 4 napja halott Lázár. Jön Jézus, és akik ismerik Jézust, azt mondják, hogy jaj, ne csinálj semmit, mert te biztos akarsz valamit csinálni. Akar is. Sejtik, hogy valami olyasmit akar csinálni, amit ők nem szeretnének látni, főleg szagolni, megy oda a sír, és azt mondja, hogy vegyétek el a követ. Uram, csak azt ne. Hát szaga van. 4 napos halott. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ. Oda mennek, engedelmesen, követ elviszik. És a 4 napos bomló halottnak odaszól Jézus, és azt mondja, Lázár, jöjj ki! Megrendítő dolog történik. A kratosz, a mindenre elégséges erő, egyszerűen azt az elfolyt, szétbomlott hullatestet, azt a megbűzhödött agyat, az a lélek nélküli testet, amelyeket elhagyott a lélek, helyreállítja, Lázár lelke visszatér, és kijön a sírból, Lázár. A kör tágul, és nézik bámulva, hogy tényleg Lázár. Kratosz, mindenre elégséges erő. És a végét utolsó görög szót itt mindenki ismeri, az energia. Ez a működő erő. Te tudod, kibe hiszel? Abban Jézus Krisztusban, akit megöltek, feltámadt és él, és munkálkodik. Azt mondja, aki hisz én bennem, meg nem szégyenül, kéri bármit a nevembe az atyától, megcselekszem. Ez a hatalmas Isten Jézus Krisztusban itt járt, bemutatta, hogy szereti az embert, hogy valóságos erővel bíró, mindenek fölött lévő erővel bíró Isten, aki él és uralkodik, azt mondja, hogy én szeretlek téged, és ha te hiszel, akkor fordulj hozzám bizalommal. Karácsony. Azt jelenti, hogy bemutatja Isten, hogy amit tervezett, hogy az ember felé való kegyelmét láthatóvá teszi, ezért küldte el Jézust. És hogy befejezem az áhítatot a következőképpen. Azt mondják, hogy a puding próbálja az evés. Kérem, a hit úgy válik kipróbáltá, hogy mindennel oda mer menni az Úrhoz, bízva, kérve, aztán a megtapasztalások után hálát adva. Hálát adva. Isten pedig az a kérésünk itt az idősebbeknek, akik már megtapasztaltuk, hogy milyen hatalmas, drága Urunk van, milyen szerető, figyelmes, drága Istenünk van, hogy ti is merjetek kérni, mindent rábízni, aztán majd mindenekért hálát adni Jézus Krisztus nevében az Atyának. Mi a 3 szó? A professzor azt fogja kérdezni, hogy mondjátok el, gyerekek, akkor nehogy leégek, mint tanár, hogy rosszul tanítottam. Tehát iszküsz, mondjuk együtt. Iszküsz, kratosz, energeia. Na még egyszer. Iszküsz, kratosz, energeia. A magyar részét majd később visszakérdezem. Imádkozzunk. Hozzád jöhet a nyomorúságban lévő, hozzád jöhet a beteg, hozzád jöhet az üldözött, hozzád jöhet az, akinek a sorsa nehéz,
hozzád jöhet a bűnös, hozzád jöhet minden szív és lélek, és aki hozzád kiállt, annak szava elől el nem zárkozol. Jöhet hozzád gyerek, jöhet hozzád öreg, a te véghetetlen kegyelmed fogadó órát tart, és aki bizalommal hozzád fordul, annak válaszolsz. Áld meg a mi életünket, hogy teljes szívvel és lélekkel bízzunk te benned, és magasztaljunk téged, mint egyedül igaz Istent, akit megismertünk a Jézus Krisztus által. Amen.
Thank you.